A Hunren Ökológiai Kutatóközpont oldalán megjelent egy nagyon érdekes cikk, azzal a címmel, hogy a vadkizáró kerítés nem a természetes felújulás szent grája. És ugye itt egy tanulmányról van szó, egy tudományos munkáról, ami 7 évvel ezelőtt kezdődött. Meséljen nekünk erről a kutatásról, mi hívta ezt életre, tehát miért kezdtek ezzel foglalkozni?
Igazából 2 lépéssel távolabbról indítanék. Ez a tanulmány része egy 2014-ben indított viszonylag összetett erdőökológiai kísérletnek, amit a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen alakított ki a parkerdő területén a Pilis-Szentkereszt és Pilis-Szentok közötti hosszú hegyen. És ez egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy igazából az erdészek számára is releváns kérdéseket tudtunk elkezdeni kutatni, és ez a vizsgálat alapvetően 2 különböző erdőgazdálkodási mód vagy keretrendszer, a hagyományos vágásos gazdálkodás bizonyos elemeit és az úgynevezett török erdőgazdálkodás elemeit hasonlítja össze, illetve azt, hogyha különböző féleképpen nyúlunk hozzá az erdőhöz, akkor az hogyan változtatja meg a termőhelyi viszonyokat, itt az avar-talaj viszonyokat, illetve a mikroklimát értem, és ez hogyan hat a különböző élőlénycsoportoknak a diverzitására, hogyan regenerálódnak egy-egy ilyen beavatkozás után, valamint kitüntetett figyelmet fordítottunk a természetes felújulásra, és kísérletről volt szó, dolgoztunk beültetett erdészeti csemetékkel, és annak néztük a növekedési viszonyait 5 különböző fafajnak, amit a vadtól elzártam, vizsgáltunk. És emellett viszont ténylegesen kíváncsiak voltunk a vad hatására is a felújulási folyamatokban, viszont ezt nem beültetett csemetéken vizsgáltuk, hanem eleve a területen lévő fásszárú egyedeken, tehát ezek természetes újulati egyedek voltak, amit 2014-ben még mielőtt elkezdtünk volna bármiféle ilyen beavatkozást kialakítani, akkor kiválasztottunk egyet egy elkerültett 6x6 méteres ilyen térészen belül, és ahhoz a lehető legközelebb, és ilyen csemetepárokkal dolgoztunk. És a kiválasztásnak a szempontja az igazából az volt, hogy természetesen azonos fafajú legyen, nagyjából azonos méretű, 3 méret kategóriában dolgoztunk, 0-20, 20-50, 50-130 centi közötti újulati egyedek lettek ekkor kiválasztva, és arra is figyeltünk, hogy a becsülhető rágottsági előtörténetük is ezeknek az egyedeknek hasonló vagy ugyanaz legyen, tehát hogy az alakjuk, hogyha szemmel láthatóan mondjuk az adott tárgyévben szenvedett rágottságot, akkor lehetőleg mind a kettő ugye úgy legyen kialakítva. És ebbe a vizsgálatba igazából egy akkor érkezett és nagyon-nagyon lelkes biológia-kémia szakos hallgatóval, Tóth Bencével kezdtünk bele, és akkor a következő évben kerültek kialakításra maguk a kezelések, amik a kísérletnek a gerincét képezték, és folyt tovább tulajdonképpen ugyanazzal a módszertannal a vizsgálat.
Fontos volt, hogy milyen fával ellátott területen vizsgálódnak? Tehát, hogy ott milyen fák vannak?
Igen, ez abszolút fontos volt. Tehát mi egy gyertyános kocsintán tölgyes állományban egyébként előtte viszonylag hosszú időn keresztül a hagyományos vágásos üzemmódnak megfelelően kialakuló gazdasági erdőt választottunk az erdészettel közösen. Ez egy összefüggő 3 erdőrészletet érintő terület, kevesebb mint 40 hektár, mondjuk ilyen 37 hektár, és igazából a kiválasztásnak a szempontja az az volt, hogy az örök erdőgazdálkodás azt alapvetően inkább az árnyéktűrőbb fafajú erdőkre idézőjelben dolgozták ki. Ott már egy nagyobb tudásanyag és több tapasztalat állt az erdészek, az erdészet tudomány rendelkezésére. Tehát ugye ezt már tudták, hogy Bükkösben ez a módszer ez jól működik, és a szélfafaj jól megújítható. Ez gyertyános tölgyesben egy fokkal kérdésesebb volt, mert a tölgy ez egy fényigényesebb fafaj, különösen mondjuk a megtelepedés csírázás követően még bírja az árnyalást egy olyan 3-5 évig, de utána már szüksége van egy nagyobb mennyiségű beérkező fényre ahhoz, hogy a hosszirányú növekedése is el tudjon indulni. És ez egy kérdés volt, hogy vajon az örök erdőgazdálkodás keretein belül, amit itt a közép-európai régióban főként lékekkel, ilyen kisebb facsoportok eltávolításával szoktak végrehajtani, vagy hát legalábbis ez a leggyakoribb fahasználat. Változó, hogy milyen méretű ilyen lékeket alakítanak ki. Mi ebben a vizsgálatban az egy fahosznyi átmérőt alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy egy akkora kör alakú ilyen záródás hiányos foltot hoztunk létre, tehát onnan az összes felnőtt faegyed és a második lombkorona színben, ott ugye tipikusan ebben az állományban gyertyánok fordulnak elő, tehát hogy a második lombkorona színben lévő egyedeket is eltávolítottuk, minden olyan fát, aminek az átmérője meghaladta az 5 cm-t, és ez ebben az állományban egy 20 méter átmérőt jelentett.
Egy picit segítsünk a laikusoknak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy hagyományos vágásos üzemmód és folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő üzemmód.
A hagyományos vágásos gazdálkodási módok egy jelentős részét tulajdonképpen a mezőgazdaság körforgásosságára lehet mondjuk ráhúzni. Ebben az esetben általában az adott erdőrészletet, vagy mondjuk egy nagyobb egységet egyszerre egy időben termelnek le, amikor eléri az optimálisnak tekintett úgynevezett vágási érettségi kort, tehát amikor már a kitermelendő fa értéke legnagyobb, és ekkor mondjuk ilyen átlagosan, legalábbis Magyarországon ilyen 3-5 hektáros úgynevezett véghasználati területek keletkeznek. Azért nem azt mondom, hogy tarvágások, mert az egy ilyen speciális változata ennek a gazdálkodásnak, ugyanis tipikusan nem egy lépésben kerül letermelésre, hogy ez a 3-5 hektár, hanem ezt megelőzi több olyan kisebb intenzitású beavatkozás, ami elkezdi a felső színben lévő fáknak az áródását egy kicsit megbontani. Ezáltal amik maradnak, azok még évekig több fényt kapnak, nagyobb lesz a koronának is az úgynevezett növőtere, tehát ott egy kicsit fokozottabb erőforrásokhoz fognak jutni. És akkor ez általában 2-3 ilyen előkészítő lépés után kerülnek aztán véghasználatra. És ez amiatt lehet fontos, hogy ideális esetben, ha mondjuk ez egy kellően hosszú idő, akkor ezek a véghasználati területek vagy vágási területek már rendelkezni fognak egy megfelelő mennyiségű természetes újulattal, és akkor innentől pedig újraindul a folyamat, hogy akkor ott lesz egy nyílt térszín, ahol el tudnak kezdeni növekedni ezek a fájszárú egyedek, és indul tovább az erdészeti munka tisztításokkal, aztán gyűjtésekkel. És akkor ehhez képest az örökerdő gazdálkodás során nem keletkeznek ilyen nagyméretű, záródáshiányos úgynevezett vágásterületek. Az erdő borítása ideális esetben folytonos, ebben létrejönnek ideális esetben nem szabályos ilyen záródáshiányos foltok, és hát leggyakrabban Közép-Európában ezek lékek, kisebb facsoportok, amiket mint egy pogácsa szaggatóval a tésztából eltávolítanak az erdészek, de lehet ez abszolút egy ilyen szabálytalan hálózatban elhelyezkedő fa kitermelés is, amikor tényleg egyedenként vágnak ki fákat. Ugye a kettő üzemmód aztán jelentősen eltérő idős állományt fog eredményezni, mert ugye az egyik esetben, amikor egy lépésben kerül eltávolításra minden vágásos gazdálkodás után, tulajdonképpen egy korosztály fog megjelenni, és ez jelentősen csökkenti a fáknak a méretbeli változatosságát, vagy méretdiverzitását, a függőleges és a horizontális összetettségét, vagy legalábbis szerkezetét mindenféleképpen egyszerűsíteni fogja, míg hogyha ilyen kisebb térléptékű beavatkozásokkal dolgozik mondjuk egy-egy erdőgazdálkodó, akkor vertikálisan és horizontálisan sokkal összetettebb, sokkal inkább a természetes állapotokhoz közeli állományképet fogunk kapni, ami nem mellesleg a különböző bolygatásoknak is sokkal ellenállóbb lesz, illetve nyilván a biodiverzitás szempontjából is azért előnyösebb, hiszen eleve nem bomlik meg mondjuk egy 5-10 évre, tehát nem lesznek majd a zárt erdei viszonyoktól nagyon eltérő környezeti feltételek, és ugye egy ilyen többszintes, változatosabb szerkezetű erdőben több különböző élőlénycsoport vagy több faj tudja mondjuk megtalálni a saját életfeltételeit.
Ugye 2014-ben elindult ez a kísérlet, és önök ennek keretében 7 éven át követték nyomon a 2014 őszén kiválasztott és állandósított bekerített vadnak kitett újulati egyedpárok rágottságát, túlélését és növekedését. Tehát magyarán önök 7 éven keresztül azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, vagy milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy mondjuk egy erdő megújuljon, és mondjuk, hogy mi a függvénye annak, hogy mondjuk ez gyorsan történik meg, lassan, vagy egyáltalán nem történik meg.
Majdnem. Tehát, hogy igazából 7 éven keresztül vizsgáltuk azt, hogy egyes egyed párok, amiknek az egyik része a vadnak ki van téve, a másikat pedig csak a különböző mértékben megváltozott környezeti viszonyok, tehát több belső fény, megnövekedett talajnedvesség, hogyan hat ezek növekedésére, túlélésére és a többi. Részben ezt vizsgáltuk, hogy ezek a bekerített vagy vadnak kitett egyedek mennyiben tudnak túlélni vadhatás mellett, vagy mennyiben más a növekedési dinamikájuk. De ugye ez csak egy aspektus, mellette ott van ugyanúgy a megváltozott környezeti viszonyoknak a kérdésköre is, illetve a különböző fajok közötti versengés is, ami azért szintén egy sarkalatos pontja annak, hogy mennyire újul az erdő, illetve hogy az az újulat, az milyen fafaj összetételű lesz aztán a későbbiekben.
De a vadkitettség az nagyon fontos ebben a tanulmányban, ugye?
Igazából ez volt az egyik alappillér, a másik meg tényleg a különböző beavatkozásoknak a hatása, ami nyilván egy ilyen komplex környezeti hatásként jelenik meg. Ez alatt érthetjük azt, hogy megváltoznak a fényviszonyok, megváltoznak a talajnedvesség viszonyok, a hőmérséklet is, illetve főleg annak a kiegyenlítettsége is eltér az erdei viszonyokhoz. De nekünk 4 különböző beavatkozás típusunk volt. A legdrasztikusabb az egy mikrotarvágás volt, amin belül hagytunk még egy hagyási csoportot, és emellett volt még egy olyan területünk, ami egyébként területileg megegyezett a tarvágásra, ezeknek 80 méter volt az átmérője. Szóval volt meg egy olyan területünk, ahol a felső lombkoronaszínben lévő fafajoknak az egyharmadát nagyjából egyenletesen eltávolítottuk, és a teljes alsó szintet ki kellett szednünk ahhoz, hogy az egyes ismétléseink azok összehasonlíthatóak legyenek. Ez a 3 beavatkozás típus volt az, ami reprezentálta a vágásos gazdálkodást, és akkor a már említett egy fahosznyi, vagyis 20 méter átmérőjű lék volt, ami az örök erdőgazdálkodást reprezentálta.
Mire jutottak egyébként? Tehát, hogy ha megnézzük az újulatnak a növekedését, tehát ugye az, hogy megújuljon egy erdő, ahhoz arra van szükség, hogy a magoncokból fák legyenek. Na most ugye ez sok minden befolyásolja. Azt látjuk, hogy az erdészek nincsenek könnyű helyzetben, mert hogy a klímaváltozás az nagyon nagy terhet ró rájuk abból a szempontból, hogy ugye az erdőket is sújtja, a csapadék hiánya, kiszáradás van, és akkor még ott van sok helyen a vadállomány túlszaporodása is. Mire jutottak a 7 éves kutatás során? Szóval, ha például az erdészeti kezeléseket nézzük, azok sokkal jobban, erősebben hatnak az új egyedeknek a növekedésére?
Hát egy kicsit összetett lett a válasz, amit kaptunk. Igazából mi 4 fajcsoportot vizsgáltunk, a tölgyeket, a gyertyánt, a virágos kőrist, illetve a cserjéfajokat, mert hogy ezek némileg eltérő választ adtak mind a vadhatásra, mind a kezelés típusokra. És alapvetően az egyik fő megállapításunk ez alapján, a vizsgálat alapján az volt, hogy a 4-ből 3 fajcsoport esetében az erdészeti beavatkozásoknak, vagy legalábbis ezeknek a kísérletes fahasználatoknak a hatása erősebb volt statisztikai értelemben az egyedek növekedésére.
Tehát magyarán, amit mondott a hagyományos vágásos üzemmód, hogy mikrotarvágást végeztek, hagyásfacsoport volt, egyenletes bontás, vagy mondjuk az örök erdő üzemmódnál léknyitás.
Igen, igen. Tehát, hogy az adott egyedek melyik kísérleti területen nőttek, az jobban befolyásolta azt, hogy ennek a növekedésnek milyen volt az időbeli dinamikája. De például a cserjék esetében azt tapasztaltuk, azok voltak a legérzékenyebbek a bekerítésre, valószínűleg azért, mert ugye ezek a legvonzóbbak a vad számára, hogy ott viszont már a bekerítésnek is ugyanolyan fontos hatása volt a növekedésre, mint a beavatkozásoknak.
Tehát, hogy a vad bejut-e és megrágja azt a cserjét, vagy azt a magoncot, vagy pedig nem?
Igen. Ugyanakkor pedig még azt meg kell említenem, hogy ugye nem csak a növekedés dinamikáját néztük, vagy azt, hogy ugye ez alatt a 7 év alatt mennyit nőtt a leghosszabb hajtása az adott vizsgált egyedeknek, hanem azt is néztük, hogy milyenek voltak a túlélések, mondjuk a vadtól elzárt és a vadnak kitett csemetepárok esetében, és ott viszont azt kaptuk, hogy a tölgyek a legérzékenyebbek, a másik 3 fafajcsoport tulajdonképpen hasonló túlélési valószínűségeket mutatott, legalábbis a vizsgált egyedeink alapján a kerítésen belül, mint a vadnak kitett részeken. A tölgy volt az, aminek esetében viszont az elkerített egyedek esetében nagyobb volt a túlélési valószínűség.
Tehát nagyon fontos lenne, hogy kontrollált módon álljon rendelkezésre egy erdőben a vadállomány. Tehát ha nagyon túl van szaporodva, akkor az biztos, hogy nem fog jó hatással lenni az erdőnek a megújulására.
Igen, és igazából ez még olyan szempontból is, legalábbis a mi eredményeink alapján kap még egy plusz támogatást, ez a megállapítás, hogy ugye azt kaptuk, hogy a vattalázárt bekerített térészeken egy idő után a tölgyeket túlnőtték az árnyék tűrőbb és gyorsabb növekedésű, és egyébként a rágottságnak is jobban ellenálló fajok újlati egyedei. Itt leginkább a gyertyán volt az, ami mondjuk egy ilyen tölggyel való versengésben általában győztesként jön ki. És például a vadnak kitett részeken az utolsó két évben már jobb növekedést voltak képesek produkálni a tölgyegyedek. Egész egyszerűen azért, mert ott volt már egy olyan típusú szelektív rágása a vadállománynak, ami megadta az esélyt annak, hogy jobban tudjanak növekedni a tölgyegyedek. De azt muszáj hangsúlyoznunk, hogy ezen a területen van egy átfogó vadgazdálkodási koncepció, amit egyébként a Pilisi Parkerdő ZRT a saját hatáskörében tud gyakorolni, és ez nagyon fontos szempont szerintem az eredményeink értelmezésében, hogy ezen a területen, ebben a Pilisi régióban tulajdonképpen egy ilyen atipikus helyzetben tudtuk vizsgálni a vadhatást, mert sokkal mérsékeltebb a vadsűrűség más középhegységi vagy dombvidéki területeken.
Igen, ezért lepődtem meg azon, amikor olvastam a közösségi médiában a poszt alatti hozzászólásokat, hogy mindenki elkezdte önöket támadni, mert hogy a vadak és a vadak. És itt szó nincs arról, hogy önök a vadakat támadják. Tehát önök azt vizsgálták, ha jól értelmezem, hogy ha a tölgy felújulása vagy felújítása szeretnénk, hogy sikeres legyen, akkor egyrészt kezelni kell a fajok közötti versengést, tehát mondjuk gyertyánnal nem biztos, hogy jó ötlet összeültetni, mert ugye a gyertyán dinamikusabban nő, és valószínűleg egy idő után gátat fog szabni a tölgy megújulásának. Kezelni kell, szabályozni kell a vadnyomást, ez mindenféleképpen fontos, és az sem mindegy, hogy milyen erdőkezelési módot használunk.
Igen, ami mondjuk valamilyen szinten érthető kritika, hogy abban, hogy szabályozni kell a vadsűrűséget, vagy mondjuk a vadpopulációt, az nyilván elhangzott, és én ezt valamilyen szinten tartom is, hogy szerintem ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mondjuk egy egyébként ökológiailag fenntarthatóbb erdőgazdálkodási módot, ami ugye most az örök erdő gazdálkodás jelen esetben alkalmazni tudjunk, mert ott viszont egyszerűen nincsen lehetőség arra, hogy minden egyes léket körbekerítsen az ember. És ez a másik, hogy ugyanakkor meg, hogyha van egy közepes vadnyomás, akkor viszont feltételezhetően, de persze nyilván ehhez még sokkal több vizsgálatra lenne szükség, elképzelhető, hogy egy ilyen közepes vadnyomás mellett erre sem lenne feltétlenül olyan mértékben szükség, mint amilyen mértékben szükség jelenleg van például. De az viszont szerintem elkerülhetetlen, hogy versengés alakuljon ki mondjuk a Kocsonytalantól és a Gyertyán között, hiszen ugyanazon a termőhelyen fordulnak elő, és hiába mondjuk egy adott erdészet csak tölgyet ültet, vagy makkot vet, hát a gyertyán oda kerül.
Ha a cserjéket nézzük, ahol több cserje volt, ott nagyobb esélye volt egyébként mondjuk a facsemetéknek megújulni, mert mondjuk a cserjéket rágták arra a vadak?
Ezt így sajnos ebben a formában nem tudom kijelenteni, viszont az eredményeink egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és mint konklúzió, ezt bátran kimerem azért jelenteni, hogy igen, hogyha mondjuk egy fejlettebb és fajgazdag cserjeszint kerül meghagyásra, akár a szegélyekben, de az ártabb állomány részekben is, már amennyire ki tud alakulni, akkor az mindenféleképpen egy vadnyomást, legalábbis a célfafajokra nehéződő mérsékeltebb vadnyomást fog eredményezni, mert tényleg ezek a fajok reagáltak a legérzékenyebben a vadkizárásra, és ez alapján is, illetve más, akár hazai, akár nemzetközi tanulmányok alapján is sokkal több cserje, vagy ilyen kísérő elegyfafaj sorakoztatható fel, mint kifejezetten preferált táplálék a csülkös nagyvadfajok számára.
És az is nagyon érdekes egyébként a tanulmányok alapján, tehát a 7 éves kutatás, hogy megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy a tölgy felújítása csak nagy és bekerített vágásterületeken lehetséges, mert hogy az eredmények alapján örökerdő üzemmódban is kivitelezhető. Tehát ez kérdéses volt az erdészek számára is?
Ez kérdéses volt pont azért, mert hogy egy ilyen tradicionálisan fényigényes fafajcsoportról van szó, és nem véletlen, hogy eddig kifejezetten ugye nagy véghasználati területeken újították fel a tölgyet, és ez legalábbis az én tapasztalataim szerint megolvasmány élményeim alapján is az látszik, hogy ez még mindig nem egy ilyen úgynevezett lefutott kör, hogy vajon örökedő üzemmódban is lehet-e cérfafajként tekinteni mondjuk a kocsonytalan tölgyre. Viszont nem csak ez a vadhatást középpontbeállító vizsgálatunk, hanem még legalább két olyan vizsgálatunk is tulajdonképpen ugyanerre a végkövetkeztetésre jutott, amit Tinya Flóra, illetve a Szalus Réka kolléganőm vezetett, hogy hasonló, vagy legalábbis a tarvágással, vagy egy ilyen nagy véghasználattal összevethető mértékű hossz növekedés, illetve tölgy újulat tartható fenn, vagy érhető el lékekben. És ugyanakkor viszont azt még hozzá kell tenni, hogy ez nem elvárása az örök erdőnek, tehát ott sokkal lazábbak úgymond ezek a szabályok, legalábbis ami mondjuk az időprését jelenti mondjuk egy felújulásnak, tehát ott nem kell azokat a záródási és magassági elvárásokat betartani szigorúan, amit mondjuk egy felújítás esetén egyébként meg kell tenni. Viszont miután ott is ugye azért az árnyéktűrőfafajok válnak egy idő után dominánssá, azokban a tanulmányokban is egyértelműen az ápolásnak a fontossága kerül előtérbe.
És ha az időbeli dinamikát nézzük, akkor a 7 év hogyan oszlott meg?
Mi egy ilyen abszolút zárt állományból indultunk, viszonylag alacsony újulati borítással, és emiatt az első 4-5 évben egy viszonylag lassan, de aztán fokozódó ütemben beinduló úgynevezett felverődés indult meg, tehát amikor felnőtt az újulati szint, és ezért a 2018, vagy leginkább 2019-re felnőtt újulat, azért annak a legnagyobb része gyertyán volt. És az egyes fafajcsoportok ilyen szempontból sem mutattak teljesen egységes dinamikát. A tölgyek, illetve a virágos kör is az egy lassabb növekedésű faj, mert mint hogy a saját biológiájukból kifolyólag is. Így azok egyrészt sokkal kisebb éves növekményt voltak képesek produkálni. Ugye a cserjék, illetve a gyertyán sokkal gyorsabban, dinamikusabban indult hossznövekedésnek, és tulajdonképpen amikor már elért az újulat a vágás területen is egy olyan záródási állapotot, akkor igazából a kiválasztott egyedeinknél már ezeknek az egyébként gyorsan növő fajoknak az esetében is jól kimutatható volt egy növekedésbeli megtorpanás, hogy szépen elkezdett a kezelések hatása eltűnni. Mert az első években leginkább azt tapasztaltuk, hogy ahol igazából hossznövekedést és mondjuk a vadkizárásbeli különbségeket is produkálták ezek a kiválasztott egyedek, azok a leginkább nyitott kezeléseink voltak, ahol nem mellesleg a talajnedvesség növekedés is a legnagyobb mértékű volt, és az esetünkben a tarvágás, illetve a lékvágás volt. Mert hogy ugye eltávolítottunk faegyedeket, amik nem csak árnyalnak, jelentős hatást gyakorolnak a talajnedvesség viszonyokra is. Ugye egyrészt nagy mennyiségű vizet fognak fel a lombkoronájuk által, és aztán ami le is csorog a törzsön, illetve áthullik a lombozaton mondjuk egy kihadós esőzést követően, hogy az elején még, mikor beindul az eső, viszonylag száraz a lombkorona alatt a talaj, de aztán utána szépen elkezdi átengedni. Szóval a lényeg, hogy ami oda lejut, ugye miután eltávolítottunk egyedeket, nagyobb mennyiség lesz eleve ez az áthulló csapadék, illetve elképzelhetjük a fásszárú fajokat ilyen vízpumpaként is, tehát hogy ők elég nagy mennyiségű vizet fognak aztán utána pároloktatni, és ugye tulajdonképpen ezt a pároloktató tényezőt is egy-egy ilyen vágás területen, illetve lég esetében kiveszünk a rendszerből. Gondolom nem meglepő, hogy egyébként a légben lesz aztán nagyobb mértékű a talajnedvességnek a növekedése, vagy talajnedvesség szintje, ha mondjuk az árt erdőhöz viszonyítunk, mert hogy itt viszont nem fog érvényesülni a szél szárító hatása, és a besugárzás mértéke is azért sokkal kisebb lesz.
Na most önök javaslatokat is megfogalmaztak a gyakorlat számára. Mik voltak ezek?
Hát talán az egyik legfontosabb a különböző ágazatok közötti kommunikáció és közös stratégiák kidolgozása, ami érinti az erdőgazdaságot, illetve az adott üzemtervi területen működő vadgazdálkodási szerveket. Szerintem ez egy sarkalatos pont, és természetesen ebben akár még további szereplők, mint a természetvédelem is becsatornázható, bár szerintem az érdekek azok nagyjából esetükben megegyeznek az erdőgazdálkodó érdekekkel. A másik, talán ilyen sarkalatos pont, amit javasolni tudunk, az a cserjeszint kímélete, illetve a választék, tehát a vad számára elérhető fajoknak a minél nagyobb számban rendelkezésre állása. Ez amúgy is szerintem a klímaváltozás árnyékában egy sarkalatos pont, hogy minél nagyobb fajgazdagságú újulat legyen jelen egy-egy erdő állományban, hiszen abból tudnak kiszelektálódni azok a fajok, amik mondjuk egy-egy változást le tudnak reagálni, vagy mondjuk egy-egy bolygatást, vagy egyéb ilyen kalamítást túl tudnak élni.
Igen, mert ugye olvastam még őtől kerítések, vadkerítések stratégia és idéglens használata, tehát ott elsősorban a korai fejlődési szakaszoknál lehet fontos a vadkerítés, illetve amit önök még mondtak, és ez is fontos lehet szerintem, ez a mérsékelt légméretek alkalmazása, tehát amelyek ugye elegendő fényt adnak, mert fény nélkül ugye nem tudnak megújulni az erdők.
Igen, persze ez is fontos, és legalábbis én úgy értelmezem, hogyha ez megvalósul, akkor eleve annak valószínűleg része, vagy legalábbis addig, ameddig nem sikerül egy az erdők vadeltartó képességéhez igazítani a vad sűrűséget, vagy a populáció méreteket, addig nyilván elengedhetetlen lesz a kerítések alkalmazása, de mi ezt fogalmaztuk meg, hogy részben költséghatékonysági szempontból, részben nyilván amiatt, mert hogy pláne örök erdőüzemmódban egyszerűen a jelenleg meglévő vagy rendelkezésre álló mintegy 8000 kilométernyi vadkizáró kerítés mellé szerintem esélytelen, hogy további kerítések épüljenek.
Lesz folytatása a kutatásnak?
Ebben a formában úgy gondoljuk, legalábbis itt a Piris üzemmód kísérlet esetében, hogy most ezt a kutatást lezártuk, de számos ötletünk van, ami akár egy kicsit térbeli reprezentativitást növelné, tehát hogy nem csak egy ilyen kísérletes rendszerben egyetlen egy helyszínen vizsgálnánk a vadhatást. Ez egy fontos továbblépési terv, hogy ha nem is országos lefedésbe, de valami jobb térbeli reprezentáltságot adjunk az ilyen típusú vizsgálatoknak. Tehát leginkább az, hogy különböző erdős tájakban vizsgáljuk a vadhatást. Nyilván az egy jelentős ilyen konfliktust generáló tényező, és elvitathatatlan, hogy ugyanakkor viszont, hogy annyira átalakítottuk a tájat, pláne Európában, ahol mondjuk természetes erdők, érintetlen vagy emberi hatásnak nem kitett erdők, azok tulajdonképpen az összes erdőterület alig, nem tudom, 1%-a. És ami van, az is ugye jelentősen átalakított, ráadásul még fragmentált is, tehát hogy elég, ha csak mondjuk valaki ránéz egy ilyen Google térképre vagy műhold képre, és látja, hogy mennyire szétdaraboltak mondjuk akár a patás vadfajok számára fontos erdőterületek itt hazánkban, vagy a közép-európai régióban. Tehát nyilván azért ez az egész rendszer nagyon terhelt, és szerintem a természetközelibb erdőgazdálkodási módok ezen talán tudnak majd valamennyit javítani, viszont a jelenlegi vadállománnyal, vagy vadállomány méretekkel, vagy populáció méretekkel ezt valószínűleg nem lehet elérni.